Folytatjuk a Business Lounge vendége, továbbra is Bágyi Zsófia, a Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatója. Most egy picit arról beszéljünk, hogy mit jelent a szerencsejáték ipar egy részének a liberalizációja, hogyan jelennek meg új szereplők, és ez milyen kihívásokat hoz.
2023. január 1-től megnyílt az úgynevezett távszerencsejáték iparág piaca. Ez azt jelenti, hogy egy része, ez körülbelül árbevételünknek 20%-át teszi ki, egy része az online sportfogadás és az online virtuális fogadás piacán mi versenytársakat kaphatunk. Ez izgalmas helyzet elé állít minket, nagyon régóta készünk erre a piacításra. Nekem különösen izgalmas, mert én nagy multinál is dolgoztam, ahol kifejezetten kompetitív iparágokban, például a telkóban tudtam tevékenykedni, úgyhogy ez nyilván sok mindent, amit ott tanultam, amit tudok most érvényesíteni, de hát olyan dolgok jelennek meg, például a mindennapjainkban, hogy egy példát mondjak, egy nagyon szigorú versenytárs figyelés és lekövetés, reagálás, gondoljátok el, hát egy több évtizedig azért a szerencsejáték ZRT-nek ilyennel nem kell szembenéznie. Szerintem a legnagyobb kihívás nekünk a technikai dolgokon túl, a kereskedelmi marketing tevékenységen túl az, hogy a gondolkodásunk általán az egész cégnek, és ez nagyon jól meg is történt, hogy innentől kezdve egy részében a piacunknak egy másfajta, sokkal rugalmasabb reagálást kell, és proaktívabb hozzáállást megvalósítanunk. Ugyanakkor talán tudtok róla, hogy eddig se voltunk versenytárs nélkül, és akkor mondhatnátok, de hát monopol a piac. Engedélyen nem rendelkező szerencsejáték szervezők itt voltak a magyar fogadók részére, és keményen ették ezt az online sportfogadás piacát, amely eddig is sikeresen megküzdöttünk, hiszen ezen a piacon ugyanúgy a többin is jelentős növekedést értünk el, és játékosszám növekedést eddig is állami szereplőként.
Van ilyen összehasonlítás külföld és Magyarország között? Hogy mi a szokás külföldön? Nyilván mások a bérek. Hogyan néz ki akár arányosan egy társadalomnak, egy külföldi társadalomnak a szerencsejátékos aránya, és hogy például itt a sportfogadási piac, amit említettél, ott például mik a trendek?
Erre nincsen magyar adatom, de arra van, hogy én láttam egy olyan felmérést, hogy az Európai Unió területén 1%-át egy háztartás bevételének szerencsejátékra fordítják átlagosan, ami hatalmas összeg, tehát a fogyasztás 1%-a. Itthon nincs ilyen adatom. Mi azt látjuk, hogy különbözünk az európai más tagvállalatok, hasonló társaságok portfóliójától. A Szerencsejáték ZRT 97-ben bevezette a sportfogadást, és 2013-ban az online sportfogadást. Nagyon sok nemzeti lottótársaság, vagy a ottani jogalkotó ez nem engedte meg a helyi állami cégnek, és így lemarad most arról a hihetetlen növekedésről egyébként, ami ott jelen van. Tehát a mi portfóliónk széles, hiszen a sorsjegy és a lottó számsorsjáték mellett ott van a sportfogadás is. Jelenleg már bevételünk közel 60%-át adja ez a terület, és abban különbözik, nagyon érdekes, hogy a magyarok hogy fogadnak a sportra, hogy jóval többen fogadnak a lottózói hálózatban. Tehát külföldön, még akár a cseheknél, szlovákoknál is az online rész jóval magasabb, és az egyfőre jutó költés is többszöröse a magyarénak. Azt látjuk, hogy ez egy magyar sajátosság, hogy kifejezetten szeretnek bemenni a földi hálózatba, a kiskereskedelmi hálózatba, és ott fogadni. Ezért izgalmas az, hogy ezeket a fogadási helyeket hogy fogjuk a jövőbe továbbfejleszteni, és hogyanunk még több játékos élményt kifejezetten a sportfogadóknak, mondjuk összekötve egy vendéglátással.
Valószínűleg az is lehet egyébként az oka, hogy van egy ilyen nosztalgia érzés, nem? Tehát a fiatalok, akik látták a szüleiket bemenni a lottózóba, meg lehet, hogy gyerekkorban van még egy ilyen, vagy gyerekkorból hoznak egy ilyen nosztalgiát, és azt akarják újraélni. Csak itt az a kérdés, ugye, hogy az említett országokban, akár Csehországban vagy Szlovákiában, ott például mi az, ami hiányzik?
Ott a földi hálózatnak ez a kiterjedt fejlettsége hiányzik a sportfogadásban. Mi azt látjuk, hogy megint csak számoljuk le a prekoncepciókkal, és én nagyon szeretek kutatási adatokból kiindulni. Szerencsénk, hogy a mi területünkön van egyébként a kutatási terület, és nagyon sok mindent adatvezérelten teszünk már. Ez azt mutatja, hogy nincs, hogy valaki csak online fogad, vagy hogy csak bemegy a lottózóban, nagyon sokan mind a kettőt egyszerre teszik, még a nagy online VIP fogadóinknak is jelentős része bemegy egyébként a földi hálózatba is fogadni. Úgyhogy itt az az új megközelítés, ami erősségünk minden más versenytársal szemben, ez az Omnichannel megközelítés, Omnichatorna, hogy mi mind a kettőt együtt tudjuk nyújtani, és erre tudunk nekik ajánlatokat adni a jövőben.
A földi hálózatnak egyébként lehet olyan szerepe, hogy tudja, hogy hova megy be és hova fizet? Tehát ez a bizalom, ez lehet, hogy szerepet játszik. Nekem például az online-nál biztos, hogy lenne egy olyan kérdés, hogy nem tudom, hogy ki az a csatorna, ahova én mondjuk fizetek, vagy ahol fogadok.
Ez nagyon fontos szempont. A kutatások mutatják, hogy ma Magyarországon nagyon sokan félnek az online fizetéstől, és az online játéktól is, és egyébként külföldön is olvastuk ezzel kapcsolatban cikkeket, hogy megjelennek ezek a tendenciák, hogy azért mennek vissza a kiskereskedelmi hálózatokban, mert sokkal például Amerikában is a visszaélés. Mi azt látjuk, hogy a digitális erőteljesen fog nőni, biztos, hogy az aránya nő, de a mi célunk az, hogy ezt ne gyorsítsuk föl, hanem bár nőjön erősen, a lottózói hálózatunk aránya ugyanúgy nőjön, és aránya megmaradjon. Úgyhogy ez a mi stratégián központja most.
Akkor ez igazából választ is ad egy olyan kérdésünkre, hogy van-e létjogosultsága a következő időszakban, illetve a jövőben a lottózóknak, meg a kiskereskedelmi hálózatoknak?
De erre mondok neked egy számot, ma az árbevételünk 70%-át adja a lottózói hálózatunk, és azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban, amit soha eddig nem tapasztaltunk, szinte ugyanakkora százalékkal nő a földi hálózatunk árbevétele, mint a digitális csatornáké, és nem azért, mert a digitális növekedésünk hirtelen megállt volna, hanem elképesztő dinamikával nő a hálózati árbevételünk. Itt növeltük nyilván a hálózatunkat, számos fejlesztést végrehajtottunk, de ez mind mutatja a potenciált, ami benne rejlik. Szerintem, ha egy cég ezt látja, akkor nagyon, és ez a monopol szegmense, ami nyilván az övé maradt, csak ő van ott, akkor egy teljesen érthető stratégia, ha ugyanolyan fontosnak tartja ennek a fejlesztését is.
Emlékszem még, amikor a postán csekken fizettem be a rezsit, akkor mindig elém dugtak egy ilyet a pult mögül, hogy esetleg sorsjegyet ajánlhatok? Ez van még mai napig?
Igen, ez van. Van nyilván szoktunk ilyen keresztértékesítési technikákat is javasolni a partnereinknek, de megint mondok egy érdekes kutatást, amit nem gondoltatok volna, hogy a sportfogadóink 45%-a lottózókban szeret sorsjegyet venni és vesz. Tehát itt ne becsüljük le azt, hogy
ki kaparós. Mit,
az a kaparós sorsjegy, hogy nyilván sportfogadók azért nem a véletlenbe bíznak, mint egy sorsjegy vagy egy lottó vásárló. Ő a saját szakmaiságába bízik, utána néz, érti a sportot, fogad rá, vagy órákig nézi a felületeket, a szerencsemix újságunkat, mire fogadjon, és ugyanakkor ne becsüljük le őket, hogy ők is szeretnek akkor így véletlenszerűen is játszani, és a sorsjegyet ugyanúgy megvásárolják. Ezért nagyon fontos, hogy soha ne prekoncepciókból induljunk ki, hanem mindig kutatási adatokból, és a keresztértékesítési technikáinkat is arra építsük fel.
Lehet, hogy én tudatlan vagyok, vagy tudnom kéne, de hogy a különböző fogadó irodáknál ugyanazok, ha a sporttágok, ha lehet fogadni, vagy ebben van valami különbözőség?
Izgalmas, ez nagyon fontos szempont, hogy hány piacra lehet fogadni. Amikor elindultunk, mi 97-ben 500 piacunk volt, tehát akkor még az OCC központban ott ültek a nyeremény szorzott összeállító elemző matematikus kollégák, és akkor mondták, hogy mennyi legyen a Fradi Újpest OCC a hétvégén. Ma ez ugye a mesterséges intelligencia és Big Data kora 200 ezer piaccal, nyilván ezt így már nehéz lenne vinnünk, és fontos a fogadóknak, igen, hogy mennyi piacra lehet fogadni, és mennyi sportágra. Ma mi itt teljesen versenyképesek vagyunk, és 59 sportága vagyunk ilyen, és izgalmas, hogy a nemrég bevezetett e-sport, ugye 3 éve vezettük be, ma a futball, a tenisz és a kosárlabda után negyedik legnépszerűbb sportág, amire fogadnak a magyar fogadók.
A sorsjegyekre még egy kicsit térjünk ki, a kaparós sorsjegyekre, hogy nyilván arról van egyfajta prekoncepciója. Ezzel együtt sokan kaparnak, tehát hogy ezt hogyan lehet azt a motivációt növelni a fogyasztókban, ami például nekem nincs meg.
nagyon fontos, hogy aki nem játszik, azt mi nem szeretnénk rávenni a játékra, és senkit nem szeretnénk túlköltésre rávenni. Itt érdekes ez a sors egy dolog, hiszen itt egy a háromhoz, hogy nyersz, ami nagyon magas, kicsi nyeremények vannak, ezt mi ilyen csevegő nyereményeknek hívjuk.
Csevegő?
Igen. És akkor igazából ezt így megnyerheted, és mész tovább, és hát nyilván sokszor vesz ezzel az ember új sorsjegyet, és az érzés az ott van, tehát a nyerés érzése, ez a kicsit, de mégis nyertem, tehát ez az, ami egyébként a sorsjegyet viszi tovább, és ilyen szép növekedési pályára állítja, és igazából ez az én egyik kedvenc termékem, nagyon jó vele dolgozni, nagyon hálás a sorsjegye marketing szempontból dolgozni.
Ja, marketing szempontból, ezt kicsit kifejted? Egy bővített mondattal?
Igen, tehát, hogy a sorsjegyeinkben igazából összesen 15 kampányt futtatunk egy évben, 7 nagy kampányt és kisebb kampányokat, tehát ezt úgy összeállítani marketing szempontból, hogy mindig jó időben indítsuk, legyen egy íve. Amikor én érkeztem, a lakosságnak csak 49%-a tudta, hogy ezt a szerencsejáték ZRT gyártja a sorsjegyet, mikor csak mi tudjuk gyártani. Tehát nem kapcsolódott a márkánkhoz a sorsjegy, és ez már most nagyon erősen kapcsolódik, és a két márka, hogy erősíti egymást, és sorsjegy termékcsád és a szerencsejáték ZRT-nek a nagyon magas megítésű márkája. Ez mind olyan dolog, ami marketing szempontból nagy kihívás, ide elég elértünk ismertségben. A másik az, hogy ez az egyetlen termékünk, hogy többségben hölgyek vásárolnak, és
wow.
ez is egy másfajta például médiafoglalást igényel, mint mondjuk egy sportfogadás vagy egy számos játék szegmens.
De a kommunikációban, ez például a reklámok elkészítésében, ez ugyanúgy szerepet játszik, nem? Tehát, hogy nők
igen, és az, hogy lifestyle lapokba rakod be, az, hogy olyan felületekben, amit a hölgyek olvasnak, és nagyon izgalmas, hogy például, hogy áll össze egy sors egy portfólió. 2 évvel előtte kezdjük el tervezni, 2 év múlva milyen sorsjegy.
És addig, ha változik a világ, aktualitásokra kell reagálnia egy ilyen terméknek?
Nem változik ilyen gyorsan a sorsjegy szegmens, mert itt ugye e-sorsjegyet is, a print sorsjegyet is ugyanúgy előre tervezzük, és itt igazából megkutatjuk azt, hogy mire vágynak a játékosaink, és megvizsgáljuk a beszállítóknak, hogy mik a legújabb jól működő trendek, ami fejlettebb piacokon jól mennek, és ezt a kettőt összetéve összeállítjuk azt a portfóliót. Tavaly 38 fajta jó sorsjegy volt egész évben, különböző időintervallumokban kint a piacon.
A fogyasztókkal való kommunikációban mi a jobb, hogyha sugalljuk a fogyasztónak azt, hogy mit tud venni egy nyereményből, vagy csak egész egyszerűen az összeget kell mondani neki? Mert például volt az a reklám, ami megmaradt bennem, a egy mondatot tudok is idézni belőle, hétvégén ugyanúgy én mosom le a vasat, mint az előtt.
Ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon köszönöm, rávilágította, ez az Eurojackpot kampányunk volt. És ez azért fontos, mert Magyarország legszigorúbb reklámetikai kódexével rendelkezünk, ez azt jelenti, hogy mi szigorúan még egy 53 milliárdos jackpot elején esetén sem hirdethetjük azt, hogy megváltozik az életed, megváltozol teljesen, nem kell dolgoznod. Nincs. Magyarország, ők teljesen másik kommunikálnak, már Ausztriában is láttam, ott tényleg azt kommunikál, hogy megváltozik az életed. Mi ezt nem tesszük, mert felelősséggel kell hozzáállnunk, és mennyire nehéz úgy megcsinálni egy kampányt, hogy azt mondod, hogy bármennyit is nyertél, ott a fős ugyanaz maradt egyébként. Ugyanazok az értékek voltak számára fontosak, csak eltúloztuk, hogy milyen környezetben, hiszen 53 milliárd forintból ez már sok minden megengedhető. Erre például nagyon büszke vagyok, hogy ez például egy nagyon jól sikerült kampányunk, és 40%-kal növeltük a felelős megközelítés mellett az árbevételünket. Összességében Eurojackpoton rengeteg új játékos nyert meg, és rengeteg nemzetközi díjat is elhoztunk ezzel a kampánnyal.
Van olyan kommunikációs cél, vagy foglalkoztok ezzel, hogy nektek nagyon komoly felelősségetek van abban, hogy ne legyen azért ez egy ilyen túlzó dolog a családoknál, hogy ne költsék el a pénzüket?
Itt a jogszabályalkotó nagyon szigorú előírásoknak ír elő a résztvevőknek. Mi azonban jóval többet teszünk annál, amit a törvény előír. Egy kiemelt felső játékszervezési tanúsítványra rendelkezünk, európai és nemzetközi világszinten is, és arra is külön büszkék vagyunk, hogy itt 70%-ot kell elérnünk az auditon, mindent végignéznek. A kutatásunkat, a kereskedelmünket, termékfejlesztésünket, marketingünket, egy független auditor, és itt a 100%-ból 75 már egy tökéletes eredmény, és nekünk 96%-unk van ezen.
Marad benne még egy kérdés, amit nem tettem fel az előbb. Mire költötted az 1 millió forintot, amit nyertél 2014-ben?
Nem változtatta meg természetesen az életemet, de abban az időben gondolkoztunk azon, hogy esetleg egy nagyobb helyre költözünk, de így sok munkával jár neki kezdeni, stb. És amikor megnyertem ezt a négyest az ötösön, akkor ezt egy jelnek vettük, hogy itt most megvan a kezdeti összeg, nyilván mellé kell tenni, és menjünk előre. És nagyon jó volt, mert rá 3 évre már egy új helyen is laktunk, és egy inspirációt adott arra, hogy lépjek előre.
Bányi Zsófiával beszélgettünk, a Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatójával. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
Ennyi volt már a Business Lounge, kedves hölgyek és urak. 2 hét múlva újra jelentkezünk, addig pedig velem a szabadesésben találkozhattok. További szép napot, jó rádiózást, szevasztok!